Hogy ez úthálózatot népítse, jó esetben járdával, útkozfelettel, közvilágítással, természetesen a közműneket is megcsinálja, és utána ezeket a projektet értékesíti, és utána a szabályozási eljárásoknak megfelelődik, és megtervezi rá a házat. De ha arra csak nagyszerűségű beépítésről van szó, akkor onnan többet kell tenni, és ez a több az azt jelenti, hogy mivel az alacsony nagyszerűségű beépítésnek azonos elemekből, vagy többé kevésbé azonos elemekből fölépült épületegyüttes, ezért az azt jelenti, hogy nem különböző telkekre, különböző építészek tervezik házat, hanem egy nagyobb telekre, vagy akár több telekre is egy építés csapat tervezi meg az egész épületegyüttes. Egy kivitelező az, aki fölvonul és megcsinálja, vagy létrehozza, megvalósítja az általunk tervezett házat, és utána csak eladni. Magyarul lényegesen több esetleg a beruházási költség, több macera van benne, több a szervezési költség. Lényegesen egyszerű dolog az, van egy üres terület, közülösítve utal kiépítve, eladja az önkormányzat, vagy éppen eladja a beruházat. Amikor én kezdtem a szakmát 80-as évek közepe, akkor az egyik fiatal kollégám a tervező intézetben átruházba szeretett volna rakni, mondván, hogy az egy olyan forma, ami a szívéhez közel áll, mert egy viszonylag befelé forduló világa van, sokan vannak így manapság, hogy nem társadalmi szeretnek költözni, inkább egy saját változós épületben. És most azért is nézte ki magát az átruházas beépítés, mert egy viszonylag kicsi telek az, ami egy átruházhoz tartozik, tehát nem túl nagy beruházással, legalább a telek rész nem tudta volna lenni, és arra tudott volna építkezni. És végignézte, akkor még már 22 telek volt csak Budapesten, Budapest összes szabályozási tervét, persze a belvárosi részeket nem, a világos az úti teret, a negyedikus forrázas teret, vagy átruházas teret, és azt találta, hogy egyetlen egy szabályozási terv sem adott neki lehetőséget arra, hogy sorházas, vagy akár az által keresett átruházas beépítés megvalósulhasson. És egyébként meg a vidéki szabályozások sem. Szeretnék egy jövő intézetet felsorolni, vagy felolvasni abban a filmben, amit a fél év legelején ajánlottam nektek a Franktonnak az évtörténetéből, amely egyébként két kiadást ért már. Az első kiadás az egy fekete keményborítós könyv, az talán már kevésbé elérhető, a másik pedig egy felhőt, talán ugyanaz, amit a grafika van rajta, de egy fehér puha borítós is, kicsit vastagabb könyv a másik. Azt még most már is lehet kapni. És engem meglepett az, hogy a Franton, aki végelem a szószegi századi intézetét, és talán szinten, hogy ezzel megkerülhetetlen mű még azóta és a 80-esek elejétől fogva, amikor az első kiadás megjelent. Szóval ebben a könyvben írt egy utószót, ahol összefoglalta a könyvben leírt dolgokat és valóságokat. És ugye ez általában egy ilyen sűrített rezsimészetben a leglényegesebb kérdések. És ami meglepő volt számomra, hogy az, hogy ebben az utószóban, rögtön az elején utószó cím után az alacsony nagy sűrűségű beépítésekről mondott néhány mondatot. És ami miatt tanulságos lehet számunkra, az az, hogy ő világos, hogy alapvetően Nyugat-Európai, illetve az amerikai beépítési formákat vizsgálta, és a megállapításai erre vonatkoznak. És körülbelül a magyar, hát mondjuk városi fejlettség, vagy civilizációs fejlettség körülbelül mostanra jutott egy a 20-30 év késéssel arra a szinten, amit már Nyugat-Európai vagy amerikai városok 80-as években jellemző volt. Ezt írja Franton. Emberi gazdaság és ökológiai szempontból talán egyetlen területen sincs olyan szükség a természethez fűződő kapcsolatok megújítására, mint a külvárosok minden tervet nélkülöző fejlődésében. A véletlenszerű pazarló parcellázások, az üzletek és reklámok szegélyezte főútvonalak és a bevásárló központok mellett a város terjeszkedése minden évben addig beépítetlen területek hektárjának sokasságát foglalja el. Bár 20. század végi elővárosi lakónegyedek tervezésében széles körben követendő modellként fogadták el az alacsony nagysűrűségű beépítést, csak alig néhány kisebb építkezés valósult meg ezen elvek szerint, pedig is itt felsorol néhány szerzőt, akik már az 1963-as könyvükben, mint már évtizedekkel ezelőtt javasolták az alacsony nagysűrűségű beépítést, mint a neokapitalista városi növekedés kezelő reformista stratégiát, A mozog, azóta sem született kielégítő törvényi szabályozás, mely gátat vethetne az általánossá vált gépkocsi használat és a gátlástalan telek spekuláció számára írható környezetszennyezésnek, mint hogyha amely nagy a valóságot tudta volna el. Az 1950-es évek végéig óta számos esetben bebizonyosodott, hogy az alacsony nagyszerűségi beépítés lakásai nem csak praktikusak, de jó életminőséget is biztosítnak, és itt felsorol egy csomó nyugat-európa amerikai jó példát. A fenti egyedi példáktól eltekintve a spontán urbanizáció az egész világon olyan méreteket töltött, hogy beszélések szerint 2000-re már csak meg 50 olyan város számolható majd, melynek lélekszáma jóval meghaladja a 10 milliót, ez be is következett, és ezek kétharmadban a harmadik világban lesz található. A korunknak megfelelő építészetről folytatott erőtlen vitáink végképp jelentőséget veszik a mamutvárosok robbanásszerű terjeszkedésének apokaliptikus kilátásai mellett, amelynek negatív ökológiai hatása az esőerdő kiirtásának és az ózonréteg elvékonyulásának következményeihez hasonlítható. Ilyen mértékű városi migrációval természetesen sem az építészet, sem az építőipar nem képes lépést tartani. Relatív állandósága ellenére az építésnek nincs más választása, mint itt és most saját történelmi idejében élni. Ez azt jelenti, hogy már nem törekedhet a felvilágosodás eszményi ülőképének megvalósítására. Fontosabb, hogy lakható tereket hozol létre. A fogyasztói értékrend által hipnotizált társadalomban talán csak úgy teremthető kiegyensúlyozott a természet és az emberi létezés egyaránt támogató feltételek a következetes munkával, környezetüktől és egymástól is független enklávékat hozunk létre, aztán kicsit utopisztikus, olyan külhatárolt egységeket, amelyben a környező káoszra kapcsolva valamiféle kulturális ökológiai szimbiózis alakulhat ki. Hát ezt mondta a fent, hogy 80-as egyébként érdekes, hogy a fehér könyvnek, tehát a bővített kiadásban, nem is tudom, van előtt szó, de ott kerestem, hogy ezt megváltoztat ezt a szöveget, de nem is találtam meg egyáltalán a szöveget, hogy szemben, szóval nagy részét persze tartottam, kiegészítettem, de ezt valami miatt kihagyta, lehet, hogy azért, mert hát még a 2000-es évek elején tudok, amit most már ugye meghallottam. Amúgy azért is hivatkozik a Frampton az alacsony nagyszerűségi beépítésekre, mert ez a 20. század nagyon jellemző beépítési forma volt, talán a század első felében teljesedett ki, főleg a modernizmusnak a korában, de ez a beépítés akár a posztmodern államaitól nézve is ugyanan, hát mi a töretlen intenzitással virágzik tovább, megint csak hozzáteszünk, hogy figyelj a Magyarországon. Azért hoztam néhány képet arról, hogy természetesen ez sem 20. századi találmány, azt, hogy épületek egy egymással is sorolunk, azt, hogy az épületek első kis zárt udvart határolnak tőle, az persze, hogy nem 20. századi dolog, itt mint egy régi kínai beépítési forma, bár ez a fényképpen lehet látni, még máig is, hát egy jellemző beépítési forma, amelyik egy játrumházas telep, vagy egy játrumháznak lehet tulajdonképpen az előképe, bár látjátok itt az alapra, az különálló egységek alkotnak egy épület együttest, és zárnak tőle egy belső udvar, bár ott a képen lehet látni, hogy ez a belső udvar tulajdonképpen zár, hiszen az épületek közötti kerítések, épített kerítések, sok esetben pici tetővel rendelkező kerítések, és ezáltal az átfogónak a zártsága, ez teljes egészen biztosítható. Hogy egy középkori német városnak a sorházas telepe, ott megint csak a helyszínre azon lehet látni azt a nőtt városi jelleget, de már a kicsit tervezett telekosztás egy nagyobb, minden bizonyal valami nagy épület helyén épült beépítésű is már egy sorházas beépítést alkalmaztak az elődeim, és itt lehet látni az alaprajzon, bár itt is egy ügyes alaprajz, hogy mi a sorházaton a lényege, azonos egységek egymás melletti sorolása, és ebből a épület együttes, ez persze a homlokzati rajzon is jelentkezik. Vagy amit a leginkább ismert az angol sorházak, a nagy erejű városi fejlődés miatt szükség volt nagy mennyiségű lakásokra, ami azt jelenti, hogy viszonylag kis területen kell sok lakást elhelyezni, aminek az egyik lehetséges formája pont ez egy sorházos beépítés, mint ahogy látjátok, a pici, keskeny felület azzal lehet elsúlyozni, hogy nem egyszintes a beépítés, még csak nem is sok esetben kétszintes, nem ügyelt esetben akár négyszintes, szinterén földszintes, másik emelet, vagy itt nem földszintés, vagy három emelet fölfelé, amit persze már kényelmetlensége már a lakáshoz, de van egy praktikusság is, hogy viszonylag Istenetlen sok lakást kell tervezni. És hát itt mondjuk egy, nem is írtam föl, de egyébként ez egy német példa, hogy egy mai sorháznak milyen az összképe. Talán ez a kép még egy kicsit barátságosabb hangulatot mutat, ez azért már egy kicsit idegebb, nagyon kevés építészeti eszközzel, bár karakteres építészetőkkel, nagy most a tető és ezekkel a kis kutyahosszerűen kiálló, de mégsem a hagyományos kutyahosszerű ablakkal megálló beépítéshez. És talán pont abból fakad egy picit a modernitása, hogy lehet azt mondani, hogy unalmassága, hogy az utcának a beépítése van, a építés szerező mindig tartotta, semmifajta tömegbeugrás nincsen, minden bizony egy szociális típusú sorházegységről van szó, és nem tudom én 100 méter vagy 200 méter hosszan vannak ezek a sorházegységek. Minden bizony ez is hozzájárul ahhoz az ilyen típusú beépítése, hogy a sorházakkal kapcsolatos építészeti vélemények ambivalens, van, aki mint ahogy a fentől azt mondja, hogy ez csak adjuk építészeten, hogy változatos, izgalmas, sorázos területeket hozunk létre, de megvalósult példáknak egy része még akár modern világnak is a része ezzel ellentétes, és ebből fogadóan sokan mindenkinek az ilyen típusú beépítéstől. Hát kicsit ilyen szép új világ, szerű, riasztó, tömegben egyáltalán nem megmozdult, hogy minden bizonyra olcsón és taktikusan fölépítő egységről van szó, ahol sorházegységek és sikerházas egységek váltják egymást. És ami miatt azt mondtam, hogy többé-kevésbé azonos elemek, az alap azt értettem, hogy természetesen sorházegységnek is bármilyen viszont mindig van vége, ami azt jelenti, hogy a végelem az jó esetben, vagy ideális esetben nem pont ugyanannak, mint egy középső elem, hiszen még egy középső elemnek mindig csak kettő homozata van, egy lejárat, még egy kettő homozata, addig egy sarok elemnek, tehát a végső elemnek, addig három homozata van, nagyobb egy nincit a terv része is, tehát ott nagyon egy kicsit aztán a végkészeti, vagy különleges kialakítás lesz ez a helyzet lehetővé. Van olyan sorház, amely kérezze a lehetősége, van olyan, amelyiknek a torta, egyszerűen el van vágni, és a végső elem is nagyon hasonló, vagy szinte ugye az, mint a középső elem. Alapra azokon majd inkább később, másik fajta végelem. És egy olyan látványházas teret, csak első villanásról, már a szerződés fontos, Mion Lucon nevű dán építész, egy dán kisvárosnak a sorház teretben. Ugye ő tervezte a szimulokrálázatot, az egyes munkája az, de a kisebb épület és hasonló képességgel készítettek el. Ezt a teleket egyébként a helyi önkormányzati egyenlet rendelte meg tőle, és az igény az volt, hogy nagyon egyszerű épületekkel, szociális jellegű körből 6-5 lakásból álló, vagy egységből álló, de azt mondom, de az ugyanaz, hogy lakásszám is egyszerűen az ugyanaz, egységből álló, átlulás területeket létrehozni, egy különlegesen szép környezetben, egy kicsit emelkedő tájú részen, aminek a közepén, vagy a nagy telepnek a közepén egy túlhelyezkedett el. Az alapján természetesen az volt, hogy ezt a varázslatos környezetet kihasználja a tervezés, szinte az összes olyan, hogy az összes átlagos egységet próbált úgy elhelyezni, hogy valamiféle vizuális kapcsolat legyen az átlagos és a tó között, vagy amikor hazamegyünk, közben él összesít ennek a helyzetnek a szépségét, vagy akár az átlagházaknak a kifelé nyíló ablakai ilyen karnaké kapóra. Ez utóbbi persze azért kérdéses, mert egy átlagház alapvetően, vagy az átlagház szerkezet alapvetően úgy néz ki, hogy szinte az összes ablaka, a nagy megnyitott ablakai, azok a belső átlagnál néznek, hiszen az egy intim udvar, és csak inkább a kiszolgáló tereknek, konyhának, főzés már közlekedőknek, az ablakai néznek, nem az átlagra, hanem a külső terek felé. Itt látjátok az alaprajzi elrendezését is, és jól lehet látni, hogy ez a telep is egy családjános környezetben épült be. Tehát a mellette levő területek családjának beépítések ott fönt is. Magyarország egy ilyen telep előtt valószínűleg épült volna meg, hogy a város terezébe kezébe behoz egy utcát, hasonlóképpen mint az utca, és két oldalra erről az utcáról lefelé is, meg erről az utcáról lefelé is már itt is lehetett, hogy itt ott van egy utcában ugyanilyen családházas beépítés hoz létre, és ezeket a telteket akkor egyszerűen értékesítés és törésnek a háza. De azért lehet érzékeny, hogy ez a fajta beépítés egyrészt egy sokkal intenzívebb beépítés, több lakást eredményezett, másrészt pedig hát ennek a beépítésnek a különlegességgel mondhatnám azt, hogy erre számok varázslatossága egy sokkal magasabb szintű lakértéket mutat, mint azt, hogy mindenki a saját terkére bemegy külkantáról kérdésekről az egységenére. Persze ez nekünk meg is kérdéssel, ha sokkal szívesebben élek egy külkantára a családjázban, akik egy ilyen nagyobb telken szeretne egy darab egységet. Önmagának.
Hát itt a beépítésnek egy kicsit részletesebb.
A jól látóban látható változatos, itt pedig lehet látni azt, hogy milyen ez a beépítés a valóságban, körülbelül magasságban. És ami tanulság számunkra az, hogy amikor megnézitek a házak alapkorzatát, homokzatát, azt lehet látni, hogy nincsen egyszerűen. Tehát nincs semmifajta különleges tömegmozgatás, nincs semmifajta különleges homozati megjelenítés, vagy megjelenés, vagy homozati elem, hanem földszintes, alacsony halászűdű tömegekből álló egységes sorolásáról van szó, de mégis a lakók környezetek, a minőség, hogy ezt nem kell részleteznem, hát valószínűleg magas színvonalú, szerintem magasabb színvonalú,
mint akár egy családjázás beépítés.
Azt tudnám mondani szinte, hogyha ilyen házakat terveznétek a kóbor következő fél évben ilyen homozattal, ilyen rendszerte, lehet, hogy azt mondanak mondani, hogy hát azért ennél egy kicsit többet várnánk tőletek, mert ez végre egyszerűen nincs lenne semmi intenzió, semmi vízió, semmi építészeti szándék. Van egy főnyerek kettővel lefedett, elalakult tömeg, egy átrium, és fel egy végre egyszerű alakrajz, meg egy jobban látható alakrajz, egy kicsit felmezett az átrumházi alakrajzat is. Hát akkor most olyan csinálnak csinálnak végre egy fél éve. Pedig pont ez a terület mutatja azt, hogy lehet, hogy az egyes házaknak az építészeti karaktere és minősége lehet, hogy nem egy különleges, nem egy semmifajta extremitás, egyediséget mutat, de az egész területnek a beépítése, a földfeleteknek a minősége, a burkolatoknak, a kis kertűtaknak, az épületek egymáshoz viszonyított, hát nem is arány, hanem inkább túlzálása, egyébként összeszíti a tömeg, egyébként kitágul, adja meg ennek a lakóteremnek az igazi lakóteremét.
Néhány kép még.
Ma már, ha jól tudom, nem is szociális lakóteremítés, hogy működik, hanem világos, hogy valami inkább főség-középosztály lakásról van itt benne.
Tehát egy státuszszimbólum itt lakni.
És egy kicsit olyan riasztó rajz, nekem sok minden van rajta, de a lényege az, hogy miért érdemes alacsony intenzív beépítést létrehozni. És nagyon röviden a válasz az, hogy azért, mert az alacsony intenzív beépítések közel olyan mértékű lakókörnyezeti komfortot eredményeznek, mint egy családvezető beépítés, vagy akár a utcánál szerintem még magasabb színvonalat is. De ezt a családjázás beépítési formának az előnyeit egyesíteni tudják egy sokkal intenzívebb beépítéssel, magyarul gazdaságosabb beépítési forma jön így létre. Nagyon sok olyan család van, aki nagyon szívesen lakna a családi házban, mert szívesen élne egy olyan lakásban, mert közvetlen kertkapcsolata van, akár saját kert, akár megépítési közös kert. Értelemszerűen sem a terek hányadát nem tudja kifizetni, sem tudja önálló házépítését nem tudja megfinanszírozni, hogy nem tud megvenni készen egy ilyet, amik az ember többségében sikerülnek. De az ember többségének pedig látom arra, hogy milyen típusú ház nem minden. És valahogy ez az építések ezt a fajta vágyat tudják kielégíteni egy lényegesen kedvezőbb áru lakással. Miből fakad ez a kedvezőbb áru? Egyrészt ugye abban az előbb is említettem, hogy egy adott területen egy családházas beépítés esetében mondjuk lakásunkként egy 800-1000 négyzetméteres tudunk számolni, míg egy alacsony kezdi beépítésénél esetleg ennek a fele is elegető, vagy talán még kevesebb, egy sorházas beépítésnél. Magyarul az egy lakásra jutó telephányat lényegesen kevesebb. Mi az, ami még olcsóbbá teszi a dolgot? Olcsóbbá teszi az, hogy a kivitelezés költség is minden bizony alacsonyabb. Már lehet, hogy egy sorház egység négyzetméterre pont ugyanannyi, mint egy családelős egység, mondjuk 150 négyzetméter, de az is világos, hogyha egyetlen egy kivitelező, egy felvonulással, egy anyagrendeléssel, nagy tételű anyagrendeléssel, nem egyetlen egy darab lakást kell, hogy megépítsen, hanem 20-30 vagy akár 100 lakást kell, hogy megépítsen. Relatíve lényegesen olcsóbbak lesznek az építési költségek egy-egy lakás vagy egy-egy négyzetméterre építve. Mi az, ami még olcsóbbá teszi? Egy lakóteret, amikor kialakítunk, akkor mindig egy nagy költség a lakóteret feltárultjainak a megépítése, tehát effektív az új burkolatok, járdák, közvilágítás, csatornázásnak a megépítése, és persze akkor, hogyha egy adott úthoz nem x lakást, hanem úgy két x lakást szolgál ki, ez azt jelenti, hogy meg nem csak az egyes lakásokra vetített közművesítésre, a kis költsége kevesebb, mint egy családjázas beépítés. És a közművesítéssel meg egy picit visszatérve, abban az esetben, hogyha most nem csak az utatnak a vízelőtésre gondoltak, hanem a vízellátásra, a lakások vízellátására, csatornázásra, elektromos áramlató ellátására, gázoló ellátására, vagy telekommunikációval ellátásra gondoltok, megint csak lényegesen kevesebb folyóméternyi vezetéket, közvetítékeket kell megépíteni, mert egy sokkal intenzív beépítésről van szó. Nem beszélek például arról, hogy egy nagyobb telepnél egyetlen egy vízbekötés, egyetlen egy csatornabekötés elegendő a közbusszolgáltatónak, és ott kell egy központi nagy mérőt csinálni, mint egy társadalmi esetében, és egy első, már sokkal vékonyabb hálózatra lehet az egyes lakásokat elérni, és ez is költségcsökkentő tényezővel. Nagyon-nagyon sok olyan elem van, nem tudom, más elemek persze, amik viszonylag sok százalékos terfúrmára, mint a kivitelezési költségek életi, és ebből azt következik, hogy viszonylag kedvező az a kivitelezési beépítéseknek a hatóságosság. Amúgy ez a rajz még azt is mutatja, hogy ha egy beruházó azt kérdezi tőlünk, hogy rendben van, ez van benne gazdaságosan, de azért mégiscsak a magas házak, azok azért lényegesen gazdaságosabbak, mint az alacsony intézi beépítések, ha van egy terkem, akkor én egyszerűen 15-es házkat építették rá, akkor még kisebb a telephány, egy közvesülés hányad és a többség. Ez valóban igaz is. Egy ilyen beépítés esetében egy adott telken még az átlátási tűzvédelmi rendeltéseket is figyelme lesz, hogy sokkal több lakást építhető, de természetesen az eladási árban is azért jelentkezik, mert világos, hogy egy több lakás háznak, mint egy ilyen típusú több lakás ház, amíg a szépen is van megterülve, a négyzetét rá, az lényegesen alacsonyabb, mint egy alacsony intenzív beépítésnél, ahol még ezt hangsúlyozom, a komfort értéke, vagy a lakókörnyezet értéke, családjának zöldöző beépítési értékeivel tudják tekerni. Nagyon ezt sokkal drágább lehet feladni, tehát lehet, amikor egy beruházó gazdaságossági számítást végez, már mindig ezt végzi, tökéletlen bizony, vagy akár bevitelként végzi ezt el, akkor lehet, hogy az jön ki, hogy egy ilyen alacsony intenzív építés is legalább olyan gazdaságos beruházás terv, ami a profitról lehet a beruházás terv, mint akár egy ilyen magas beépítési fogal. Én azért úgy gondolom, hogy az alacsony intenzív beépítések nem a társasházakra letérkeznek, mert hogy ugye azért ezt mégsem a beruházó szokta meghatározni, hogyha vesz egy darab a földet, akkor a toronyházat épülhet, hogy egy alacsony beépítés, hanem azt a városvezető határozza meg, például ezt a környezeti értékek, vagy a környező beépítés figyelembe vételével. Ennek inkább a családházas beépítésre lenne érdemes összehasonlítanak az beépítéseket, hogy mondjuk egy hasonló földrajzi beépítés, mint amelyet a család nyáros, legalább olyan minőséges értéket, és esetleg nagyobb profitot csinálhat egy alacsony feszültségű.
És hát, ahogy a Frampton
említette, ez nem csak a kérdés, hanem annak a kérdés is, hogy a viszonylag nagy számú embertől akik a városra váromtak, hogy ez a folyamat az, ami talán a 2000-es évektől azért megtörtént, és Magyarországon még akár egy kicsit meg is fordult, az ilyen sok ember számára készült beépítésekre világos alkalmakra a családját is beépítés volt. Szeretnék végigszaladni, vagy inkább végigmenni a panokonyra, a két típuson, tehát a sorházas, illetve az általános beépítésnek is. A sorházas beépítéseknek a beépítési formájára látjátok ezt a négy fajta rajzot. És ezek az alaptípusok, ezeknek a kombinációjára rengeteg lehetőség van. Az első kettő rajznál azt lehet érzékelni, szinte ugyanaz a két beépítés, azt mondjuk, hogy egymás mellett áll a sorházegységek, és valóban az építészeti megjelenésében, karakterében tök egyforma kettő, annyi csak a különbség, hogy a sorházak alatti terke az első beépítési formánál terkenként ki helyezi számot adnak, míg a második esetben pedig egy összefüggő nagyobb régebben tömtelekezik, most hívjuk azt, hogy egy nagyobb terke szabályoznak ki a beépítés számára. Nem említettem, de ezek az alacsony intenzív beépítések a legtöbb esetben egy helyrajzi számú nevű egy nagy terken helyezkednek el. Ez persze a beépítési sajátosságból is következik, de azért néha építenek olyan elsőm a sorházas területeket, ahol pont a lehető megnyízó miatt azoknak a vágya miatt, hogy eltűnünk el egy közös terkenben sok lakás. Ezért van úgy, hogy a sorházas beépítés, mint ott a legfelső arról látjátok, nem egy nagy telekre terveződik, hanem fölparcellázzák a tereket sok pici apró magrászék telekre, mindegyik kap különleg helyrajzi számot, és ezekre épülnek rá a sorházegységek. Építészetileg egyetlen különbség van az első és a második típus között, és ez pedig az, hogy az első típusnál, hogy külön helyrajzi számú vannak a telekek, ezért az egyes egységek elválasztó falátuklát kell megtervezni, csupán is kell megépíteni, de a külön helyrajzi számban az azt jelenti, hogy egyik elemet, tehát különre is kell pontani, át kell képíteni, újra lehet építeni, és az világos is csak akkor is egyre lehet megtenni, hogyha dilatálva kettő darab falál egymás mellett. Persze az első esetben az a fajta költségcsökkentő tényező, hogy egyetlen egy bekötés egy helyrajzi számról lévén szó, elegendő egy sorházas telek ellátására, közbeépítésre gondolom, de már meg, mivel különböző helyrajzi számú telekről van szó, ezért minden egyes telekre külön-külön kell bekötni a vizet, csatornát, csatornát, külön vízóra, millióra és a többi, tehát ez a fajta költségcsökkentés nincs meg, a úthálózatnak a csökkentések kivitelezésnek az egyszerűsítésnek, hogy csak az egyszerűsítésnek tovább csökkentés. A második esetben egy nagy terken vannak, de ugyanúgy megvannak a parcellák, és a parcellák közötti kerítések, a legtöbb esetben azért nem építik a kerítéseket, inkább alacsony sövények, vagy valamilyen növényből készült kerítések, vagy fából készült átkerítésekről van szó, tehát nem egy nagyon erősen karámszerű csíkokat kell az érkezni. A leginkább elterjedt beépítési forma ez a hármas számú beépítés, ahol a egyes sorházaknak van ugyan egy intim saját kertész, ez minden megnyúzó, minden rendőr, akit így, de azt mondják, hogy nincs szükségünk arra, hogy végigfusson a telek hátsó részén a saját terekrészt, nem akarok fügyetni, nem akarok egy kertet dolgozni, ezt mondjuk a közös költség terére valamelyik kertész vagy egy cég elpénzi, de azért szeretném azt, hogy az épületen mögött legyen egy pici saját intim kertész, aminek által egy része, egy múlikor terasz, egy része egy füves kert, megint csak valamilyen hát még sövénnyel van a legtöbb esetben elválasztom, és azt szeretném, hogy itt hátul alakuljon ki egy olyan közös zöld, a gyerekek számára is megfelelő, ahol el lehet helyezni egy közösen használt, akár medencét, nem tudom, pavilont, bármilyen közös kis építményt, egy sírjárót, vagy bármilyen egyéb dolgot, amit közösen tudnak használni. Ezt persze egy vagy a közösségi szemlélet igényel, vagy azt a fajta bizalmat tételező föld, az itt van, hát viszonylag normális viszonyban vannak egymással. Ami képület ilyen sorátos elhatározókat az önben ilyen szokott lenni. És persze, hogyha a telek formája lehetővé teszi azt, hogy nem csak egy hosszú vagy egy hosszabb rövid, de csíkot tervezhetünk, mint az előző azt mutatják, akkor persze ezeket a sorátos egységeket nagyon szabadon lehet befordítani, akár el, akár alapban, és akkor elképzelhet azt, hogy középen kialakul egy picit, szinte aztán a városias jellegű tér, és mindenkinek egyébként hátul egy saját kis intim kertje, és a kert mögött pedig egy olyan közös zöld alfacsoport, hogy ezt nem tudom, és lehet, hogy itt látjátok a beépítési formán kívül a kórházaknak a megközelítési lehetőségeit is, és mivel látni lehet, majd a következő arcokon, a megközelítési lehetőségben mindig kardinális kérdés azt, hogy a gépkocsi valami a család csináljuk. A családjárás beépítés esetében teljesen elégens, hogy minden ott lakó családjárásban lakni azt szeretné, hogy a, és ezt mindig is tervezünk, hogy a saját gépkocsiával, a gépkocsiaival, a saját terkére be tudjon állni, vagy a terekre áll be, vagy az épületben, vagy a pincében áll be. Addig egy sorházas területén nem ennyire egyértelmű helyzet. Vannak olyan sorházas beépítések, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az egyes sorház egységekre gépkocsi mindékegységbe be tudjon állni, mint hogy a felső rajzon lehet látni, az utcáról egész egyszerűen be lehet állni. De vannak olyan sorházas beépítések is, ez még első a Nyugat-Európában és Amerikában jellemző, ahol van egy közös parkoló, mindenki ott lerakja a kocsiját, és utána gyakorlatilag közelíti meg a saját sorházas egységét, csak abban az esetben, melyikben mondjuk kocsival a saját sorházáig, hogyha mondjuk vagy bevásárlás, csinálok mikrofonálit, vagy éppen egy mentőnek elégkösség oda bementni, de amúgy még mindenki ott kint parkol. Persze szeretnek vegyes megoldások e tekintetben is, hogy mindenkinek van mondjuk bent egy darab parkolóhelye, tehát ez még nem egy dolog, úgy, hanem egy gépjármű közlekedő bekötő út, és egyébként nem a második kocsira, pedig a vendégeknek van egy közös parkoló a sorális területnek az út közeli sarkában. És talán a legizgalmasabb és építészete, vagy környezetelvéssel legizgalmasabb, hát megközelítési forma ez a legalsó, amelyet tudjuk, hogy vegyes forgalomtal való megközelítés, vagy itt lehet olvasni a holland megfelelőt is a vegyes forgalomnak, hogy Zöhert, mert Hollandiában csinálták ezt először a világon is, és az én nevük hát terjedt el mindenhol. Ezek a korlátok úgy néznek, hogy általában az út, ami megközelítjük a sorház egységeket, ez egy Duisburg alattra, vagy valamilyen nevesen bukatra ellátó, tehát nem aszfaltra, nem útra kell gondolni, és amely lényeg a dolognak az, hogy a normál út mindig úgy néz ki, hogy külön választjuk a járdát, tehát a gyalogos közlekedés is egy picit lejjebb, egy picit szenttel lejjebb helyezkedik el a gépjármű közlekedés. Egy vonat esetében ez a kettő egyetlen síkon helyezkedik el. A járda és a gépjárműnek a gépjármű átlagébe vetünk fel, csak a síkra meg is ugyanaz. És az, hogy megálltjuk azt, hogy a gépjárműnek erősség a gyalogosokat, tehát ugye ez a fölművet, az különböző ebben a nagy bunkos felette elhelyezett utcabútorokkal, fákkal, padokkal, stb. Akadályozunk meg. Hát nagyon amikor a gépjárművel hazamegyünk, egyrészt ugye ez meg egy átmenő út, hogy más területeket is meg lehet közel, de hazamegyünk, akkor ezeket ki kell kerülnünk, és ebből ugye azt jelenti, hogy tényleg maximum 1 km/h órával lehet közlekedni, és amikor a gépjármű is a szintén olyan a sebességgel közlekedik, ez a rövid szakaszon mindig egy dolgos. Nagyon sok olyan képet láttuk ilyen városos könyvben, ahol hát ilyen képek, hogy hol a sabdáznak a gyerekek, nagyon hamarul a padon, és akkor jön haza a mosolyos papa a kocsival, és éppen áll be a és járt sok házegységében, de sok helyen ez meg is valósul, Magyarországon megint csak egy-két helyen. Alapvetően ez tényleg pénz kérdés, hiszen egy ilyen típusú közterületnek a kialakítása lényegesen drágább, mint egy sima betonozott, nem tudom, lényegében szélesség útfeletnek a kialakítása. Ami drágábbá teszi még, bocsánat, a Bonn-effektnek a kialakítását az az, hogy pont azért, mert hogy nagyon drága elemek vannak a felszínen, Duisburg-korlat, padok, stb. Egyéb lukati elemek, vagy egyéb utcalukor elemek, ezért a közműveket a legtöbb esetben nem csak simán a föld alá helyezik be, hanem úgy ezért közmű alagútba helyezik el, ami azt jelenti, hogy egy betonvályút kell építeni, ebben a betonvályúba futnak a különböző közművezetékek, és az utca burkolatában helyenként el vannak helyezve a fedlapok, amiket ha fölhajtunk és bebújunk ide, persze csak 20 van, akkor ezeket a vezetékeket, ha így van rájavítani, lehet, hogy a kódról lehet, hogy újabb vezetéket lehet behozni. Tehát magyarul a fönti elemek burkolatok zavarása nélkül, újra fölbontása nélkül, hogy ez nálunk elég és hosszú lehet történni, akár úgy burkolati esetés, tehát fölbontása nélkül az alapvető közményeket javítani lehet. De persze ez egy drága dolog, hogy egy vasbeton profilt kell építeni a föld alá, és abba kell elkezni ezeket, és annak egy pár év főgének kell csinálni, és abba kell elkezni ezeket a profilt. És hát megint csak egy ilyen csúnya rajz, mert hogy ugye építészetről kéne beszélnünk, arról, hogy ezen a sorházaton átfogázas teretnek, hogy milyen az építészeti karaktere, milyen terési metódusai vannak, és amikor látjátok, itt rögtön beullálkodik a legelnél a gépjármű megint. Mert hogy szinte az egész terési metódusunknak meghatározza azt, hogy el kell döntsük azt, hogy milyen csodát csinálnak a gépkocsikat. Persze, hogyha kint hagyjuk valahol a sorházat, kívül hagyjuk a gépjárművet, akkor nincs lehet különösebb gondunk, mert akkor csak a házat tudunk koncentrálni. De azért még Nyugat-Európában is sokszor igény az a befektetők részéről, hogy a gépjárművek legyenek a sorház közvetlen közelében, vagy akár azon belül. Magyarországon meg ez szinte kizárólagos, tehát majdnem mindenki azt igényli, mert fogadom, mert hogy egy család pénztárcához képest a gépjármű nagyon nagy érték, tehát mindenki szeretné azt, maga mellett úgy mindenki egész, hogy ez sokkal kényelmesebb, hogy kiszállunk, és rögtön belépünk az elősállam a gépkocsiból. Tehát nagyon igény az, hogy egy tömegre érkezzen a gépjármű az épületet. De ha ez igaz, akkor már nagyon komoly döntéseket kell hoznunk a tekintetben, hogy hogyan nézzük el ezeket a gépkocsikat, meg hogy hány is. A legkülönbözőbb rajzban látjátok azt, hogy mi van akkor, hogy a sorházak tömegébe beáll a gépkocsi, tehát az olyan típusú elhelyezést választunk, mint egy családi átfelelőszerűen beállnak a közé. Általában ezek a sorházas egységeknek a szélességi mérete, a durván vett szélességi mérete a 6-7 méter között szokott lenni, tehát ez egy viszonylag gazdaságos ügyet, akkor amikor egy területet kerülünk egy sorházas beépítést, és még nem kerülünk az alaprajzát, kb. A 6 méterszer 10-12 méteres és tégla egymás mellettességében azt tudjuk számolni. Ez ugye az azt jelenti, hogy egy 60 négyzetméteres alsó szinten, vagy egy 60 négyzetméteres felső szinten jelent, ami egy normális 100-120 négyzetméteres lakáshoz lépve, tehát egy normális átlagos sorházi méretről kapcsolatban. De ha igaz, amit én mondtok, hogy egy több a 6 méter széles a sorháznak a belső mérete, hogy ebből azt érkezik, hogy egyetlen gyermeket szeretnénk elhelyezni az adott sorházban, akkor ennek a sorháznak az utcai homlokzatnak a felé már elfoglalja a garázs, illetve a gépjármű. Hát amúgy is nagyon kevés homlokzati felületünk van, mindössze kettő, a két rövidebbi oldal, 2x6 méter homlokzati felületünk van, és ennek is rögtön a felé már elfoglalja a gépkocsi tároló. A maradék részen kell elhelyezni ugye a bejáratot, hát ez azt jelenti, hogy szinte már alig marad hely arra, hogy a gépkocsi beálló, a bejárat és a fal között még egyáltalán valami az viszont előző. A legjobb esetben ülünk annak, hogy a konyhát, egy ilyen keskeny hosszúkás konyhát be tudunk érkéssel. elképzelhető, ennek a megoldásnak hátránya még az is, amit ott láttuk a metszeten, szépen, hogy a gépjármű bent áll az épület tömegében, és ez azt jelenti, hogy a gépjárműnek ugyanolyan típusú ingresszeti körítést kell adjuk, mint még a nappalinak vagy a hálószobának, hogy a gépjármű által elfogadt térítési költséget egyforma, mint mondjuk az összes többi funkciója. Pedig hát egy kocsi nem igényel olyan mértékű hőszigetelést, nem igényel olyan mértékű burkolatokat, falvastársakat, stb., mint mondjuk egy nappalin vagy egy petárosban. Erre jó megoldás, ennek a kivédésére a második verzió, ahol lehet látni, hogy az építész kihúzta a gépjárműnek a sorás tömegéből, és azt mondta, hogy mint egy ufás kapuját mellé rakjuk a sorházba, vagy a sorház egysége. Magyarul meg tudjuk csinálni a sorházat olyan építészeti vagy épületszerkezeti elemekkel, amit azt kíván, és egyébként egy sokkal vékonyabb falval, lényegesen egyszerű hőszigeteléssel, burkolatokkal, stb. Hozzátapasztunk egy garázs egységet. Amúgy ennek talán tömegbeli előnyei is vannak, és ők a harmadik rajzon látjátok, hogy az egyébként több unalmas egymást megosuló sorház egységeknek már önmagában azáltal, hogy megirakunk egy gépkocsi, egy autófáskatúját, már van egyfajta tömegbeli bontottság, és egy picit az unalmas van egy karamelyes körülcsökkjel. De ez a hátránya ennek a beépítésnek, ennek a garázsjelentésnek továbbra is megvan, hogy elfogal a homlokzatunkból egy jó nagy adag felületet. Sőt, hogyha még így helyezzük el, mint amit itt láttok, akkor azt is lehet látni, hogy nem csak a földszintből foglal el homlokzati felületet, hanem még az emeleti részben is a főnyelektetőnek megy az emeletnek, és megint csak oda megyünk egy normális, huzamos tartófüleshez foglalva egységet, bázi egy hálószobát elhelyezni, mert hogy nem tudunk alkalmazni. Ennek a kivédésére vannak olyan típusok, mint ez a hármas rajz mutat, hogy a garást húzzuk el akkor a háztól, legyen egy független egységben, ezáltal a háznak a homlokzata teljes egészében szabad marad, lehet, hogy nem hálószobát fogunk oda elhelyezni, mert viszonylag közel van hozzá a garázsnak egy olyan 5 méter körül, de egy konyhának kitűnő hely, egy konyhának nem kell hát olyan kilátásra rendelkezni, vagy bemutatottsága rendelkezni, mint mondjuk egy húzalmas alkotásra szokták esetleg. Tehát magyarul ideális dolog az, hogy teljes homlokzati felületünk szabad, és egy önálló épületben helyezkedik fel a garázshoz. És még az is előnyös, hogy itt kialakul egyébként kedvezően kihasználható pici kis udvar, nevezhetünk akár átmérőt alkotás. A hátrány a dolognak az, hogy még az előző megoldásoknál elegendő volt egy mondjuk egy 6 méteres előkkel, amiben elhelyezhető volt ez a garázsbeálló, hogy ennél a megoldásnál kb. Dupla annyi helyre van szükség, ez maga 6 méter, és még a kettő közötti távolság is egy 5-6 méter, akkor legalább egy 10-12 méteres távolságra van szükségünk, és persze elképzelhető, hogy mindent valamint, hogy ezt meg lehet építeni, csak akkor ezt a plusz, mondjuk 5-6 méter, éppen az épület mögötti értékes hátsó kerből kellene kizetni. De ha mondjuk olyan hosszos rejtjeink vannak, mert hogy a két útnak a távolság olyan nagy, ahol a sorházakat kerekítjük, hogy viszonylag hosszú tervek alakulnak ki, akkor ez a fajta megoldás mindent tovább egyébként elképzelhető. És persze van egy olyan megoldás is, amit ez a négyes az mutat, amelyik mind a kettő a Dunahár megoldásában a hátrányi küszöböli, azt mondja, hogy hát, hogyha sehol se jó elhelyezni, se elől, se bent, se fél kilóba, olyan rakjuk ezeket a garázsokat így a sorház egységek közé, és akkor ezzel őket maradhat rövid, ebből egy előnyös, megint csak egy előnyös tömegbeli kialakítás lehetséges, és ráadásul ez még az is jó, mert abban az esetben, hogyha nem egy gépjárművet akarunk elhelyezni, egy 3 métert mondjuk a két során, és miután kettő, akkor egy mondjuk egy plusz 2 méter, akár egy 5 méteres távolságból, akár két darab gépkocsi is elhelyezhető. És ugye ez az alacsony mezőn és egy zömmel elővárosokban, nagyvárosok berendkerületeit vagy agglomerációs övezetében helyezkednek el, világosabb tudjuk fizetni, mint 5-6 millió forintot egy ilyen során, hogy csak a családok községén a 2-6 van pár Magyarországon. És hát jogos igény az, hogy ne csak egy alapparás helyezzék el. Megint kérdezhettek, de hát hogy ez annyira világos, akkor nem mindig ezt csináljuk, és persze azért nem, mert abban az esetben, hogy ide rakott a garázs, akkor már a teljes kórház egység által elfoglalt rész, mint ez a 6-6-6-6-7 méter, meg 3-6 méter, már összesen egy olyan 9 méter, tehát többet is eredményezhet. Tehát az a fajta gazdaságosság, a sűrű terepusztásból fogadóan, amit a kórhelyen említettem, azért már egy pici csorbát szemben, és majdnem olyan széles kerülőre van szükség, különösen akkor, hogyha mondjuk útlagolást helyezünk itt el, mondjuk egy oldalhatában a család lehet a leépítés, mint 13-14 literes telkeset, ugye 14 a földpászok oldalhatában a család lehet. És persze megint fölmerült a kérdés az, hogy jó-jó, de hogyha sehol nem jó, akkor olyan rakta a pincébe a garázs, hogy tudni van hely, a családjázat már legfőbb lesz, hogy alkalmazni leépítés 100-50 fokokból, és a családjázatnál ez mindig jó megoldás, társaságok esetében sokszor az egyedüli megoldás, sorázat esetében ez szinte lehetetlen megoldás. Ez sem van azért, mert a pincébe levezető lámpa hosszát nem tudjuk megadni az előket, vagy olyan illanatlan hosszú előketet kell létrehozni azért, hogy le tudjunk menni a pincébe, ami a épület mögötti hátsó kertet lehetetleníti elterjesen. És mint ahogy látjátok, az építészeti hogy kinézett és a megjelenésre is borzasztó hátrányos. Ha megnézzük egy ilyen utcától, ahol minden egyes sorázatosan hajlamos a lámpája, a lelkulámpák melletti korlátok is ugyanmérdébe, hát úgy érezzük, hogy utca van át, mint hogyha egy sebekkel terültünk a sorozat lenne. Tehát az a fajta nyugodt előtleti szituáció, amelyeket egy sorázatra jelentő, azért ilyen esetben teljesen fölgyúl, borzasztó hosszú hát előkeznek alakulnak ki. Megint fölmerült az a lehetőség, az angol sorházaknak egyébként sajátja, hogy fölemelni a földszinti padlóban a tanulmányon a szintről, hogy fölemeljük másfél méterre, az azt jelenti, hogy lényegesen kevesebb szintkülönbséget kell a lámpával átudalmunk. Tehát már jó például életünk ez a metszetél, hogy néhány időszer fölmegyünk a földszintre, és kevesebbet kell, akkor emeljünk a de ennek hátránya az, hogyha mondjuk jelentősen fölemeljük a földszintet még másfél méterre, hogy a földszinten levő nappali nap és a mögötte levő terasztó kertnek a kapcsolata elvész, és még sokkal magasabban van a nappali, mint a kertünk, már egy sorházat is meg átlányít, és alapvetően azért építünk meg kezdeni, és azért költöznek szívesen az emberek ilyen helyekre, mert ugyanis a fajta közvetlen kertkapcsolat van meg, mint a családi házatnál. Nekem volt egy megbízom, aki Zuglóban lakott, egy abszolút jó helyen, egy nagyon csendes utcában, tehát kiváló lakó környezetben egy sorházban, ahol pont másfél méteren volt a napnak a szintje, oda kapcsolódott a terasz, és onnan kellett lemenni, hát néhány kincsével a teret, és azt mondta, hogy pont ezért fog családnak a költési kötőt valóban hideg út legszélére, amit kisgyerekekkel egyáltalán nem egy jó hely, mert hogyha megkezdte ez állandóan a remek kijövetel, de mégis inkább vállalt ezt, hogy azért, hogy a nappali elétkezője közvetlen kapcsolatban. Nem akarom ezt a rajzot elmerni, csak a könyvben benne van, és egy villanással akarom csak mutatni. A lényege csak az, hogy még egy családjáz esetében sokkal szabadabbak a lehetőségeink a tekintetben, hogy melyik fűszokat hova tölték el, hogy szabadon a családjás négy fönnyomszatban, négy fönnyomszatban bármilyen részletünkben adottak, úgyhogy oldalhatán a lányosatban három oldalon bármilyen részletünkben adottak, addig egy sorház esetén ugye csak kettő ilyen hozzatú felettünk van, tehát sokkal érzékenyebb a sorház a tájolása arra a pozícióra, amit ő elfoglal. Magyar egy város kerülő számára az egy alapfeltétel, hogy a sorházat nem telepíthet olyan utca mellé, amely utcának a tengelye kelet-nyugati, mert ugye ez azt jelenti, hogy az egyik sorház lakott északi, a másik ilyen délesz, és ugye egy sorháznak pont a hátsó kert felé eső homlokzata északi, az szinte alapra az rá meghozhatatlan. Azért kedvező, hogy déli, hogy a provincián a másik oldalán lehet semmisíteni. Magyarul, hát mondjuk egy nagyon hát még érzékeny alaprajzi megmondás szükséges szinten minden sorász tervezésén, ilyen kedvény tárolás részletet kell azonos napozási szolgálatérséget kikni, de persze az a legjobb, amikor a sorház tengelye észak-déli, és ezáltal a sorház bejárat, illetve a hátsó oldal a kerek nyugat, hiszen mind a kettében alakozunk, az ideális, hogy tulajdonképpen nyugatra esik a kerekről végezzel. Hát itt néhány olyan sorház képes mutatok, ami kicsit kapcsolódik a modernus előadáshoz, hogy tudni, milyen arcot mutattak a századon, a 20. század első rejének a modernus időszakának a sorház tervezői, és hogyha a mai német sorázra azt mondja, hogy egy kicsit ideg embertel, akkor egy ilyenre mindenkább azt kell mondani. Viszont csak azért értem, hogy egy picit más szemmel nézzétek ezeket az egységeket, nem mai szemmel, hogy hát egy ilyenben nem közvetlenül az ember szívesen. Tényleg egy kicsit úgy érezhetjük, hogy ezek olyanok, mint egy ilyen állat, kifutó barátok, nem pedig embereknek a lakóhelyi, de megint csak olyan szemmel tessék nézni ezeket a telepeket, hogy ide olyan hatásokból költöztek át az emberek, amik a legtöbbször hosszú voltak, behatozottak, keresmítvarra néztek, alig kaptak fény, nem volt benne fűzőszoba, pici ablakokkal rendelkeztek. Az világos, hogy egy ilyen környezetben, egy ilyenben való átüzetkedés, azért átköltözés azért hát mondjuk a minőségi utás jelent. És ez útféle lakmány, hogy arra példa, hogy azt a fajta egysíkúságot, ami egy sorházas telepnek az összképe jelentett, hogyan lehet feloldani. És természetesen az egyik eszközünk a végelem, és itt lehet látni azt, hogy nagyon plasztikusan tervezett végelem, ami nem is lakásomban, mert voltam egy postalan itt a végelemben, az olyan plasztikusan tervezett végelem, szinte az egész telepnek, vagy az egész hosszúságnak az építészeti karakterét pozitív irányba befolyásolhatja, és ha túl hosszú éppen egy sorházas egység, akkor persze az is rendezett, hogy középen megmondjuk ezt, és az utcáról közvetlenül be lehet jutni a sorházak mögötti közösen használják kertvészbe, és akkor itt is olyan elemek alakulnak ki, amiket egy picit másként tudunk építeni. Tehát az a fajta, hát mondjuk, hogy vigyek homogenitás, ami általában jelent a sorázatokat, azt mondjuk így lehet. Megint csak egy 20-as években egy kicsit vigyek sorházas telep, ahol én a léghomokzatoknak a kezelése, hát sem volt, hogy finoman szóljak olyan sok színű, mert pusztán csak azzal ért az építész, hogy nem egy tűzfalat csinált, hanem egy ilyen napokat elvégzett. Világos egy ilyen telepnek is a építészeti karakter teljesen meg tud változni, hogy amit ma fokozták le, és nagy fák állnak, meg szép új kalapok, meg leidőt, meg kocsi beálló, stb. Tehát sok esetben tapasztaljuk azt megint csak főleg a külföldi beépítéseknél, hogy az építészeti minőségesnek valami kettes kapcsolat lakóból, de a lakó területek a minősége, a lakó környezetek a minősége, ebből azt magasztunk a lakó. Az egyéb ennek hát itt a Globius, ugye a Valba az alapítója, neves 20. század első könyvnek az építésze, és hát ilyen tekintetben milyen kontrolló egységet tervezett. Ha belemennék a lakás belsejébe, akkor teljesen más képet mutatna. A dolog világos, nagy ablakokkal rendelkező, jó minőségű fürdőszoba, konyhába rendelkező lakásokat tapasztalnánk benne, és ez sokkal fontosabb, hogy tapasztalatban, hogy itt azt mondjuk, hogy a lakásokat viszont összképe, éppen sikerülnek a lakásokat. Néhány ház, aminek talán nem is hoztam a tömegét, de az alaprajzó nagyon jellemző, mert a sorházak alaprajzi jelentése egy nagyon erős kizártságot mutat. Még egy családi háznál nincs semmifajta típus, hiszen az építész tervező egyéb beállítottsága végtelen típust tesztelt. Ugye a sorházaknál pont a kötöttség miatt, a képpározamos fal közötti térberendezése miatt, viszonylag kötöttek az alaprajzi sémák is. Itt látjátok, hogy a legtöbb esetben a földszinten nincs is hálószoba, egy bejáratperet általában a konyha helyezkedik el, meg talán valamilyen több célú helység, középen étkező, illetve lépcső, és a kert felé helyezkedik el a nappali, míg a nem lepő részeken, pedig szépen sorba, homozati részeken helyezkedik el a hálószoba, és ahol nem tudunk ablakot adni, ott bőr a lépcső, illetve a fürdőszoba. Amennyiben még egy szint kell, akkor egy kis zuhanyozóval még két hálószoba elkezdődik, és ugyanez a simán. Megint egy kicsit embertelen, vagy kevésbé kezelt építési típus lehet látni a tünetvázaton is. Megint csak az alaprajz végtelen egyszerű, tehát szinte akkora talán az alaprajznak a nagysága, mint egy átlagos minőségű társházi lakásnak a nagysága. Minimális előtérrel, konyhával, nappalival, stb. De mégis az a fajta alapminőség, hogy mint kertes lakásunk van, azért az átlagos társadalmi lakások lakóintéket tudja emelni az ilyen sülejünket is. Egy magyar, kb. 30 évvel ezelőtti típus terv, ami szintén pici lakás, de azt mutatja, megint csak tanulság tervezőképzésnek számára, hogy még egy ilyen nagyon egyszerű alaprajzi lehetőségben is lehet terekben gondolkodni, és most főleg a lépcsőt szeretném kiemelni. A korábbi verzióban, hogy a lépcső mindig itt a fal mellett helyezkedett el, egy minimális alapterületen egy húzott kétkorú lépcsővel, legjobb helyen volt, hogy is a lakás elsőtétebb része, világos a lépcső tulajdonképpen. De elképzelhető az is, hogy akár egy ilyen minden bizony nagyon meredek, de egy egykorú lépcsőt teszünk ide a lakásnak a közepére, ami azt jelenti, hogy ez a lépcső, mint egy ilyen középrajtott bútor jellemzi valamiképpen a belső teret. Ez, ami elválasztja a nappali résztettől a csöpnyi konyhától, ott még közvetlen átlátás nincs, de a tereknek a kapcsolatát ez a terv is meg kell teremteni. Tehát egy minimális alapterület, azok minimális alapterületek, alapterületben mégis egy izgalmas, viszonylag izgalmas első fél világot. És egy kérdezőben nem azért, hogy felfelé kell tervezni, hanem akkor, amikor megpróbálunk kilépni abból a polgári rendszerben, amely a sorházat 99%-án saját autónk tárgyalás alatt egymás felkísérőre áll össze, akkor mindig egy boroszélen táncolunk, mert önmagunkat igazolnunk kell, hogy ez a fajta korlátrendszerből a kimondulás, azt, hogy különböző irányú falakat tervezünk, ezt hogyan tudjuk igazolni. És amennyiben ezt az alaprajzzal, a tömeggel, hogy mindenki pluszos elemre igazolni tudjuk, akkor ez egy nagyon izgalmas alaprajzi struktúrát, vagy akár téli világot kell eredményezni. Amennyiben nem tudjuk igazolni, akkor egy olasztani szintú értelmetlen beépítésre létre. Hát amiatt ezt lehetne az, hogy készült ezt igazolni. Érdekes, hogy az alaprajzát is, ugye ez a belső fal az, ami kilép a párhuzamos falaknak a világából, és volt egy szűke projektáló teret hozni létre, és természetesen az építész azzal igazolt ennek a jogosságát, hogy ahol nagyobb helyre van szükség, ott helyezkedik el a nappali, ahol szűke helyre van szükség, ott pedig a konyha helyezkedik el, a másik oldalon pedig, ahol kicsit kisebb terünk van, ott helyezkedik el a háló, ahol ugye a nagyobb terünk van, hogy több funkciót kell elérni, bejár a fürdőszoba, a gardról, stb. Ott kaptak ezek a funkciók helyet. Tehát tulajdonképpen állaprajzilag is igazolva van az, hogy kilépett ez a normál korlátrendszerből, de ami igazán izgalmas az, hogy a belső tér világában is ez visszajön, tehát egy földszintes, nagyon egyszerű sorházról van szó, nincs is földén, tehát egy vasbeton földén, ami lezárna a belső teret, nem tudom, hogy a tető szerkezetben összeépített faföldén az, ami a tető lezárását adja, vagy a belső tér lezárását adja, és pont ehhez a kicsit zaklatottabb belső téri világhoz nagyon is passzol az, hogy ez a belső lezárás ne sík legyen, hanem egy ilyen tört síkú lemez, amit mindent, amiket természetesen a tető miatt ezt ki lehet alakítani. És a tömegbeli játék is igazolja a tervezőt, tehát az a fajta, hogy minden kis unalmas játék, ami egyébként a sorázat egymás mellettiségéből járnak fogadhat, az felújtódik abban a sokkal játékosabb, egyetre egy pontra, hát összekúszó tetőidomoktól, a pici kis keskeny és kiszélesedő, most idézelő tűzfalaktól, amikor egy nagyon játékos, izgalmas világot tűnik a kezdetség. Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez a jó, az, hogy erre egymást mellé tesszük a házat, az pedig kevésbé jó, mert akkor is nem úgy izgalmas, magas színvonalú világot tesszük. Világos, hogy másfajta építészeti eszközt kell élni. És az utolsó sorházegység arra, amikor az amúgy szűkös lehetőségek még tovább szűkülnek, a szűkös lehetőség alatt most azt értem, hogy mindössze kettő alatt homoszlatunk van, és ez a sorházegység egy olyan beépítést mutat, amikor ez homoszlat a kettőről egyre szűkül, mert minden viszonylag erősen merevebb területre épülve rétegvonalakra a sorházegység, akkor azt jelenti, hogy félig meddig egy kicsit a földbe van bevágva, és azt jelenti, hogy hátrafelé, tehát ez egy sorházegység hátrafelé, nem is nem tudunk ablakot adni, mert ott van egy támfal, mint hogy itt láttátok a, ezen a hátrányterére azon, tehát nagyon egyetlen egy homozatunk van, csak amit igazán tudunk használni, a belső részen, tehát csak szellőztetni. És ami miatt érdekes a kórházba az, hogy ezt a nagyon szorongatott helyzetet is nagyon elegánsan tudja feloldani, ugye megint csak a belső téri igényektől, négyzetméter igényektől. Látjátok azt, hogy egy olyan családnak van, akinek elég egyetlen egy darab hálószóval, egy hálószóval érkező nappalőr és egy hátrafelé kinyúló, de azért a többivel egy térben, egy konyhával készítődőben. Ez lehet természetesen franciágyas elrendezés is, és azt fölül lehet látni azt a fajta elrendezést, amikor gyerekháló is, meg egy szülői háló is a nappali mellett helyezkedik el. És mindegyik homoszlat, természetes húzamos statizás, szóval esett homoszlata, mindig a kertben mindegyik. Amúgy ezek a sorházegységek fölszintesek, alkotmányosak, és megint csak, hogy ezt kimondom, hogy egy földszintes lapozat, és akkor megint arra gondolom, hogy rúfásra adulják egy lapjával szépen egymás felé van a sorolva, és semmilyen különösebb építészeti izgalom nem tud származni. Az ember azt gondolkodik, hogy hát egyáltalán milyen eszközeink lehetnek arra, hogy ezt a fajta monumentalitást valamiképpen föl tudjuk törni, és megint ez a kis londoni példa arra jó, hogy számtalan építészeti eszközünk valami, és egy százas tervben egy ilyen alaprajzon nem is nagyon látszik, de pont a részleteket mutató látványtereke meginkább. Azt tudni, hogy az anyagválasztással, éppen a támfal és a fényület közötti átkötésekkel, amikre fölfuthat a növény, vagy akár a támfal anyagának a burkolatban, illetve a sorházegység hátsó részlegű falba való visszahozásával egy nagyon barátságos világ teremthető. Az, hogy a tetőrész helyenként minden bizony nappali föld egy picit kiemelkedhet ebből a lapostetős világból, és ez a nappalinak is minden bizony van egy másodoros megvilágítottsága, és nem egy lapos viszintes földéme, hanem egy fölnyeltetős lefedése. Az, hogy olyan építészeti elemeket, pergolába csatlakozhat használni a homokzatra, vagy homokzaton, ilyen rátét, amplitált elemeket, mert lesz egy fényszeres szerepe is van, árnyékolás, művényadat, befogadás, stb. Tehát a nagyon egyszerű, azt hiszem, hogy minden egyszerű beépítési helyzetből egy nagyon változatos és izgalmas, és szerintem egy szerethető világ alakul. És van egy olyan sorház típus, amely picit már átvezet minket az átlagházas sokhoz az úgynevezett pációs sorház, tehát egy belső pincvonalas sorház. Miért kell, vagy egyáltalán miért alakul ki ez a fajta típus? Hát azért, mert vannak olyan kertek, amelyek nagyon keskenyek és hosszúak, vagy éppen viszonylag kicsi az első meg a hátsó kertek, mint hogy ott a beépítési tervben látjátok, és ahhoz, hogy el tudjuk helyezni a funkciókat, amiket a beruházói díjjel, vagy családi díjjel, lehetősen nem is mondjuk a rendőr, akkor csak ki az egészet beruházta, azt, hogy el tudjuk helyezni, viszonylag hosszú, keskeny és hosszú sorház egységet kell tervezni. Ebből ugye azt következik, hogy ennek a sorház egységnek a középső része, a belső része, tehát ami a homokzaton viszonylag távol van, az egység két zóna. Amíg ez a hosszúság viszonylag arányos, addig ebbe a belső zónába el tudjuk helyezni a fürdőszállat és a lépcsőt, mint hogy az előző rajzokon vagy alaprajzokon láttátok. De amikor ez túlságosan hosszú lesz, akkor már nincs annyi funkció, amit ebbe a sötét középső zónába be tudnánk csúszni. És erre jött létre ez a fajta beépítési vagy éppen tömegbeli megoldás, hogy tudnék akkor rakunk egy pici felső kertet, kertet idézővel teszem, inkább belső udvart ennek a sorházegységnek a közepében. Ez azt jelenti, hogy nem csak a két végéből kap fel a sorházegység, hanem minden középről is be tud jutni valami fény. Ennek a mérete kb. 3 méter, 3 méter, tehát nem egy átrémház, az átrémház mérete, nem is fekhetővel össze, annak a mérete legalább a négyszeres már van az alapterületet, illetve kb. 6x6 méter. De a tökéletesen alkalmas, főleg akkor, a földszintes sorházról van szó, tehát még a légtérarány, hogy egy az egy, 3 méter magas falak, 3 méter széles kis udvarocska, tehát a légtérarány bőven elegendő arra, meg alkalmas arra, hogy a mellette levő helységeknek egy viszonylag jó minőségű bevilágítottságát netán kapcsoló ellátásra biztosítani. Persze ez azt jelenti, hogy ide azért leginkább ilyen kiszolgálva esek szoktak jönni, mert konyha, de az étkezőnek is ez egy ideális dolog, főleg, hogyha meg túl ajtó, nyári időben ezt teljesen el lehet húzni, és étkezőnek tulajdonképpen már egy belső nagyobb kis udvara, de hogyha ennek az udvara tényleg jól megvilágítottsága, tehát nincsen mellette tetők, vagy nem, tehát nem kétszintes a tömeg, akkor még akár egy vendégszobát, vagy éppen egy pici főszobát, hálószobát is ide lehet megépíteni. Tehát nagyon egy nagyon kedvező beépítési forma, mert nagyon változatos már, ami a fényre jutás jelenti, nagyon változatos alaprajzi lehetőséget kapott magát. És mint ahogy a tanácsokkal látjátok, hogy a van benne lépcső, de az nem fölfelé, hanem lefelé vezet a pince felé. És alaptos már, ami a fénybe jutás jelenti, nagyon változatos alaprajzi lehetőséget kapott magát. És mint ahogy a tanácsokkal látjátok, hogy a van benne lépcső, de az nem fölfelé, hanem lefelé vezet a pince felé. És csak egy-két képet még, az átrémházakról, amelyiknek a beépítési lehetőségei részben hasonlók a sorházakéhoz, úgy tudnék egymás mellé szoktuk a legkívesebben helyezni őket, és ebből egy tulajdonképpen egy sorházat beépítés képe rajzolódik ki. De mert, mint hogy látni fogjátok, mert az utcánál láttátok, az átrémháznak van egy sokkal gazdagabb lehetőség, egy ilyen szőnyegszerű, már ma is használom azt mondani, gangbox-szerű beépítése, ami a feszes sorházi egyik unalmas beépítésekhez képest nagyon változatos, izgalmas beépítéshez lehetőség. Hát itt lehet látni az átrémházas telep beépítési lehetőségét ott fönt, térbeli képét, és itt lehet látni egy átlagos átrémháznak az alaprajzát. Talán ez nem is annyira átlagos, inkább egy egyszerűbbet mutatnék ezt a következőt, pont az óraelemet mutatnak egy jobban látható alaprajzát. Az átrémház a legtöbb esetben elalakú, persze vannak túlalakú típusok is, de akár van olyan típus, ami körbe megy, és egy zárt belső tartozik létre. De lehet látni, hogy az elalakú átrémházaknak az alaprajzi típusa az végtelen egyszerű már a képletét illeti. Az egyik szárnyában helyezkedik el a nappali zóna, konyha étkező nappali maga egyszerűségével, a másik szárnyban pedig helyet kapnak a hálószobák, és mint ahogy látjátok, a fő funkció mindig befelé néznek, tehát az mindig látóival felé egy teljesen fölnyitott, tiszta üveg nyomzattal rendelkeznek, még a külvilág felé, hát sokkal zártabb és sokesen a magatlan világokat adnak. Többek között ezért is szeretik az ember, sok ember ezért szeret az látományzat, mert egy nagyon belsőséges, intrometált világot lehet az általában. Persze lehet azt a napkalóhoz, mint a linkasztó dolgozó, hát ezt a szakmai értelemszerűen lehet továbbfejleszteni, továbbfejleszteni. Kérdés az, hogy az átkonházaknál miért nem hoztam olyan rajzocskát, mint a sorázatnál, mint a varázsokat, hová lehet keresztül ilyen megoldási lehetőségek vannak. Azért nem hoztam, mert hogy az átkonházaknál ez lényegesen korlátozottabb. A legtöbb esetben, vagy inkább használom, sok esetben egész egyszerűen a földszinten, valamelyik végén, az elmű jó alap végén helyezkedik el a garázs, viszont lehet egy ilyen átmenő, rendszerű dolog, tehát csak egy felirattatott járó, de persze lehet az, hogy ajtókkal nem van záró, csak egyetlen egy ajtóval van lezárásra helyezkedik el a garázs. Mégis az átjavázott többsége nem ilyen. Az átjavázott terepek többségénél a garázs a terepnek a szélén, vagy pontosabban a parkoló terepnek a szélén helyezkedik el. Két oka van ennek. A fontosabb oka az, hogy azért nem javasol, hogy sosem azt, hogy az átjavázban helyezik el belülre a garázs, bár ez kifejezetten így okod benne, mert hogy amikor a kocsik elindulnak a garázsból, akkor azért értelemszerűen, hogy közlekednek az átjavázok mellett, költemszerűen fogogázba csártanak, tulajdonképpen benzinbőzben burkóznak, és ezeknek a gázoknak egy része nehezebb, mint a levegő, és bele lehet ezeknek a gázoknak egy része az egyébként teljesen zárt falra, körülzárt belső udvarba, és ennek a belső udvarnak a kiszellőzése eléggé gyakra, magyarul nagyon nehezen tud rendesen átszervezni, és az ide bejövő, hát mondjuk kipufogadásba, vagy benzinkőz, csak hosszú idő alatt tudja szervezni. És ennek az elkülésére az átjavázás teretek első részében legtöbbesen nem is engedik a gépjárműnek, pont azért, hogy ne szennyezzük ezt. Persze egy sorháznál más a helyzet, ott a sorházas egységek mögötti hátsó kertek egy nagy bírói egységet alkotnak, hogyha van is kerítési esetleg az elválasztása, lehetséges, hogy ez nem két méter magas épített kerítés, mint az átjúházat esetében. Tehát ott az átszerzés sokkal könnyebben meg tud tölteni az átjúházzal értelem szeretnál. A másik ok az pedig az, hogy az átjúházas beépítések, mint például itt látjátok itt, nagyon sok esetben hát ilyen szűk, pici, nagyon kellemes, barátságos közöttön keresztül történik meg, amikor előbb megközelítést illeti. Pont az látványházas beépítésnek az egyik hát különlegesség és sajátosság a sorházas beépítéssel szemben, hogy pont ebből a szőnyegszerű beépítésből, a halmaszerű beépítésből fakad az nagyon izgalmas téli világ jött létre, amely téli világot persze megint tönkre teszi azt, hogy legalább 3 méter széles burkolat felettő kékocsik által közlekedett utakat kell kialakítani, csak a maguk fordulás sugára van, stb. Tehát egy gyalogos ösvényekkel, zöldfeletekkel tartott az együttés, ez lesz a barátságosan tud lenni, mint egy gépjárműen is. Gépjármű közben is lehet tudni. És persze mindig gondolunk kell arra, hogy rendben van, hajlandó vagyok én, 100 métert sétálni a lakásomig, de hogy a mentőnek, tűzoltónak az indig bemenni közvetlen a lakásról a tény lehetőség szerint. De persze, hogyha ilyen hát mondjuk probléma adódik, akár tűzöd, akár a baleset, a betegség, akkor az a legtöbb esetben a gyalogos közlekedő utak, csak a terülés nem is megfelelő, egy-egy alkalommal kötélet egyszerűen tudom az alkalommal, hogy a mentek be kell menni, hát mégis erre alkalmas. Nekünk építészetnek gondolunk fel arra, hogy még a legelnyugodtabb átjavázás egység is menthető legyen, akár tűz, akár egység. Itt láttok egy olyan típusú átjavázat, ami majdnem nem is valaki már majdnem nem valaki, tehát körbefordult, és világos, hogy abban az esetben van ilyen szükség, hogyha vissza sok kiítszott elnézni, tehát nagyon sok hálószobát, vagy egy kiszolat, akkor egy viszonylag nagy alapterületet elfoglalom. Itt is látjátok, hogy a belső udvar felé szinte tiszta üveg az átfogás, és kifelé csak nagyon kevés. Amúgy ezeknek az udvaroknak a mikroklimája, ami különböző fontosságot igényel, már az a kevését illeti, pont a kiszervezés miatt, hát egyrészt a benne lévő burkolatoknak a mértékét lehetőségszerűen korlátozunk el, illetve zöldfelekezményeljük el. Másrészt például igazán érdekes az, hogy azt, hogy tiszta üveggel hát borítjuk a belső alkalmazási funkciókat, már a homokzati felületeket illeti, az a magát értetődő, hogy amúgy is egy intim udvarunk van, tehát nyugodtan csak telúkozhatunk felé, ez az udvarnak a megvilágítottsága biztos, hogy kicsit kisebb, mint hogy egy szabad tér felé nézünk, ez is indokolja azt, hogy a napok legyenek erre felé. Másrészt a magyar romok, főleg nyári időben, hát nagyon erős benapozottságot eredményeznek, és nem mindig persze ikonni azt szeretnék ezzel végig. De ez jogos az, hogy az merül fel, hogy jól védekezzünk akár a lakostetőnek, akár a főnyeregtetőnek a homlokzaton való túlfutatásával, mint hogy ez a népítészetőkről mindig így szokott lenni, azért mondjuk ki sok esetben az ereszt, hogy védjük a homlokzatot, illetve védjük a benamodást ennél a lakostetőnek. Ezzel az eszközzel azért nem élhetünk ilyen módon, mert hogy pont a belső átfogónak a kiszervezése, a levegő útja, amikor a próbálmányvelő tárgyas helyre van kellemes előre bejönni, ennek az útját gátolja a kinyúlott tető, tehát azért szoktuk kinyitni értelmeszer a honozatlag alkot, hogy a belső terek szervezzenek, de amennyiben a kinyúló eresz ezt a fajta átszervezést meglátolja, mert a fölfelé irányuló levegő megállítja, és pont a kinyújtott ablak előtt van egy álló levegőoszlop, ezért a legtöbb esetben nem kinyúló tömör tetőbe szoktunk a benapozásra védekezni, hanem kinyúló, de inkább lamellás rendszerű árnyékolóval, hanem mondjuk lehetővé teszi a levegőnek a fölfelé irányítását, de mondjuk megállítja egy hajszalmaknak a megfogását. Hát néhány megépült házat is hoztam, de ezt akkor hagynám a következő alkalomra, amikor a 20. század másik felének, illetve a mai korlap, meg néhány magyar átfinális korlális történet, a magyarosi kormány szeretném hozni. Az említettem nektek azt, hogy csak az óra első felében szeretném ezeket a képzeletet, mert a másik felében lesz a Villadába, videóhoz hasonló, már a több lakásházamat előre vetődő videóknak a bemutatásra, amely tartozik a szintén a több lakásházat.